A nyitott szemmel talán többen ismerik már, az előző előadáson is ajánlottam, mert a Da Vinci kódról is volt egy rövidebb cikk benne. Itt pedig a Júdás rejtéről van, azt hiszem a legelső számában van a Júdás rejtéről szintén egy cikk. Ezt megint azoknak tudom ajánlani, akik szeretnének egy kicsit valami maradandót is elvinni magukkal az előadásról, hiszen itt a szó elszáll, de itt le van írva egy rövid cikkben az egész apokrif evangélium előkerülésének a körülményei, illetve az, hogy mi is a probléma Júdás evangéliumával biblikus szempontból. Ezen kívül szeretném még mutatni egy legújabb kiadványunkat, Szabó Ferencnek a Bízhatunk-e a Bibliában című kiskönyvét. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik még kezdő bibliaolvasók és elakadnak a Biblia kezdeti lapjain és történetein, a két teremtés történeten, ahogy szokták ezt általában így bibliakritikai szemmel mondani, azon, hogy azok a meseszerűnek tűnő történetek, mint Szodoma Gomorra pusztulása, vagy Ábrahám története mennyire hiteles a mai régészeti, mai történeti kutatások fényében. Egy kicsit ilyen barátkozóknak is, vagy szkeptikusoknak is ajánlom ezt a könyvet, mert hát alapvetően ezzel a szemüveggel közelíti meg, tehát próbálja kézzelfoghatóvá tenni a Biblia hátterét. A mai előadással kapcsolatban szeretnék még felmutatni egy könyvet, ezt nem lehet itt megvenni, mert hogy régebben jelent meg, de ha valaki magáról a gnoszticizmusról szeretne egy kicsit mélyebben olvasni, akkor Giacomo Filorámo a Gnoszticizmus története című könyvét tudom ajánlani. A Paulus Hungarus és Kairos kiadónak a közös kiadványa végigköveti ennek az egész filozófiai irányzatnak a történetét, amihez a Júdás evangéliuma nagyban kapcsolódik. És talán még ezt mutatnám föl, talán sokak kezébe került 2006 májusában a National Geographic-nak a száma, amelyik Júdás evangéliumáról egy külön nagy fejezetben is foglalkozott. Tulajdonképpen a mai előadáson egy kicsit ennek a cikknek a kritikáját, vagy ennek a tanulmánynak a kritikáját is hallhatják, ugyanis messze menőkig nem értek egyet azzal, amilyen hangnemben, illetve amilyen tálalással ebben a cikkben Júdás evangéliumával foglalkoznak. Úgyhogy majd fogok idézni többször ebből a cikkből, és hát egy kicsit ennek a tanulmánynak a bírálata is lesz ez a mai esti előadás. Akkor ennyi bevezető gondolat után kezdenénk el a tulajdonképpeni előadásunkat. Ma már magyar nyelven is kapható, legalábbis én már találkoztam az újságos standokon a Júdás evangéliuma című könyvvel, amelyet két olyan szerző írt, akik közvetlen kapcsolatba kerültek a gnosztikus evangéliummal, amikor előkerült ez a régészeti lelet, és ezt már a restaurálás után elkezdték olvasni és értelmezni. Rudolf Kassel és Marvin Mayerről van szó. Ők ketten azok, akik talán a legtöbbet tudnak ma erről az evangéliumról. És hát azt gondolom, hogy ettől függetlenül már elég sok minden információ eljuthatott mindannyiunkhoz Júdás evangéliumáról, mert hogy a média, a sajtó, illetve a televízió is elég sokat foglalkozott az utóbbi hónapokban Júdás evangéliumával. És csak így összefoglalóan, hogy mi mindent lehetett hallani többek között például ebben a National Geographic cikkben, amiről az előbb is beszéltem. Tehát egy elég nagy ilyen patetikus felkiáltással örvendeztek ennek az evangéliumnak, és ilyen kérdéseket, illetve ilyen kommentárokat hallhattunk, olvashattunk. Lehet, hogy Jézus maga rendezte meg saját kivégzését? A történelem egyik leggyűlöltebb szereplője új megvilágításba helyezi Jézus utolsó napjait. Mi történik akkor, ha kezünkbe akad egy beszámoló, amely a feje tetejére állítja Jézus elárulásának történetét, és az árulóból hőst csinál? Júdás evangéliuma Jézus utolsó napjainak egy elveszettnek hit verzióját tárja elénk. Tehát itt tulajdonképpen azt fogalmazza meg a National Geographic szerzője, hogy egy olyan kiegészítő történetet találtak meg Júdás evangéliumában, ami teljesen új megvilágításba helyezi Júdás, az áruló apostol eddigi megítélését, teljesen új viszonyba helyezi Júdás és Jézus kapcsolatát, és teljesen új viszonyba helyezi Júdás és a többi tanítvány kapcsolatát. És ez, hogy úgy mondjam, a haba tortán, mert igazából ez az igazi Jézus történetnek a lényege. De nagyjából hasonló kommentárokat hallhattunk mondjuk a televízióban is. Az MTV híradásában hangzott el Júdás evangéliuma kapcsán, hogy a hír meg fogja rengetni a kereszténység egész 2000 éves tanítását. Júdás ismeretlen arcát ismerjük meg, ami megváltoztatja mindazt, amit a keresztények róla állítottak. Tehát megint csak egy ilyen kicsit a médiára jellemző túlzó állítás, hogy a kereszténység 2000 éves történelme fog megrendülni akkor, hogyha az emberek tudomást szereznek arról, hogy miről is szól tulajdonképpen Júdás evangéliuma. És hát a mai estén ezt járnánk körül, hogy vajon mennyiben igazak ezek a média híresztelések, egyáltalán mi ez a Júdás evangéliuma, miről szól Júdás evangéliuma, és milyen problémákat vet föl, és ezekre milyen választ tudunk adni. A leletről magáról annyit, és tulajdonképpen ezzel is már le kell, hogy lőjem a nagy szenzációt, hogy a lelet maga körülbelül 30 éves. Az 1970-es években került elő maga Júdás evangéliuma, tehát önmagában nincs igazán nagyon friss szenzáció, hiszen 30 éve ismerjük már ezt az evangéliumot. Csak most került igazán kutatóknak a kezébe, illetve most került publikálásra, most került nyilvánosságra. Maga az evangélium más iratokkal együtt Elminyában került elő. Hogyha ezt térképen nézzük, akkor látjuk, hogy Egyiptom, Felső Egyiptom, a Nílus vidék környékén kerültek elő ezek a régészeti leletek. Itt a Nílusnak a mentén, ahol már a Nílusnak az áradása nem érinti a földrajzi területeket, mellette közvetlenül sivatagos és ilyen sziklás hegyek vannak, és ebben a sivatagban, egy ilyen sziklás barlangban kerültek elő az evangéliumnak a töredékei. Nagyon kalandos volt ennek a régészeti leletnek a története, sajnos az általában szinte mindig így van a régészeti leleteknél, hogy nem szakemberek találják meg, hanem laikusok. Itt is arról volt szó, hogy akik megtalálták az evangéliumnak az első töredékeit, ők elkezdtek vele kereskedni, műkincskereskedőknek adták tovább, és gyakorlatilag évtizedekre eltűnt a tudósok és a kutatók tekintete elől az evangélium. Csak így pontokba szedtem, hogy mi minden történt az evangéliumokkal ez alatt a 30 év alatt. Hát először is arab műkincsvadászok kezébe került. Azt is tudjuk, hogy mire oda került, addigra már egy-két darabot elveszítettek belőle, illetve egy család egy kicsit el is égetett belőle egy-két darabot, mert hogy jól égett, illetve hát ugye otthon nagy volt a szegénység, és gondolták, hogy valamivel pótolják a hiányzó fűtőanyagot. 1983-ban került először elő az evangélium. Ekkor került először igazán kutatók kezébe, tehát egy jó 13 évvel a leletek előkerülése után. Svájcban, Genfben egy Stephen Emmel nevezetű, akkor még doktori tanulmányait végző koptológiával, tehát az egyiptomi történelem egyik késői szakaszával foglalkozó doktori hallgató látta ezt először. Hát nyilván tudták a műkincskereskedők, hogy kit kell megkeresni ezzel a egyébként kopt evangéliummal, mert hogy a nyelvét tekintve az evangélium az kopt nyelvű. És hát emmel annyit látott, hogy nagyon értékes dologról van szó, azt is látta, hogy mi van a kezében, tehát hogy Júdás evangéliuma van a kezében, viszont nem volt annyi pénze, hogy meg tudta volna venni ezeket az iratokat. Úgyhogy egyszerűen csak arra volt lehetősége, hogy átfutotta az evangéliumot, már amennyire ki tudta bontani, mert ugye az egész egy bőrtokban volt benne, és nyilván nem akarta feszegetni, hogy széttörjön darabokra. És mivel nem tudta megvenni, ezért a műkincskereskedők tovább vitték az evangéliumot, és ő emlékezetből a WC-be bemenekülve gyorsan még leírt egy-két dolgot, amit az evangéliumból hirtelenjében megjegyzett. Utána egy jó 17 évre eltűnik megint az evangélium, úgy tűnik, hogy valahogy átkerül az Egyesült Államokba, és ott egy bankszéfben őrizgették egészen 2000-ig. Itt talált rá egy műkincskereskedő hölgy, akinek a képét látjuk. Egy görög származású, Egyiptomban élő, illetve Egyiptomban tanuló, aztán Párizsban tanuló, és végül Svájcban letelepedő nagy műkincskereskedő családról van szó, és ő volt az, Frida Nussberger Takos, akinek fölkínáltak ebből a bankszévből eladásra az evangéliumot. És hát a mai napig sem árulja el, hogy ez neki mennyi pénzébe került, de valami horribilis összegről szólnak így a titkos információk. Mindenesetre a hölgy megszerezte nagy nehezen végre ezt az evangéliumot, és aztán megint sok-sok gazdacsere után elkerült egy alapítványhoz, a mecénás alapítványhoz, ez egy svájci alapítvány. Ők azt tűzték ki célul, hogy a szegényebb országokból származó régészeti leleteknek a restaurálására, illetve értelmezésére, feldolgozására áldoznak pénzeket. Ez egy elég nemes, meg hogy úgy mondjam non-profit vállalkozás, hiszen ez alapvetően egy szellemi tőke, amiben ők beruháznak. És ez az alapítvány volt, aki a restaurálás költségeit állta, és aztán az egésznek a feldolgozását, illetve publikálását átadták a National Geographicnak. Na, hát így került be a képbe maga a National Geographic, mint televíziós csatorna és mint folyóirat. A média innentől kezdve felkapta ezt a történetet, a National Geographic rengeteg pénzt ölt abba, hogy a Júdás evangéliuma olyan kezekbe kerüljön, akik maximálisan értenek hozzá, tehát tudósok kezébe kerüljön, és 5 éven keresztül vizsgálták a tudósok a szöveget, és próbálták meg fejteni a sok helyen már eléggé töredékes szövegnek az értelmét. És hát utána, nem tudom, hogy ki látta esetleg a tévében, a National Geographic utána le is adta egy ilyen tévés sorozatban Júdás evangéliumával kapcsolatos álláspontokat, és azt hiszem valami 26 nyelven, nem tudom hányszor, hány országban sugározták az ő értelmezésüket, hogy tulajdonképpen mi is Júdás evangéliuma és miről is szól. A két kutató, akinek a könyvét az előadás elején megmutattuk így képen, Stefan Emmel és Rudolf Kasser. Emmel az az illető, aki, ha talán nem emlékszünk a nevére, pár mondattal ezelőtt említettem, ő volt az a fiatal doktorandusz, aki először látta Júdás evangéliumát, és Rudolf Kasser pedig egy svájci tudós, aki a kopt tudománynak, illetve a gnoszticizmusnak az egyik legnagyobb tudósa ma a világon, és ők ketten foglalkoztak, illetve Mayer, aki egy amerikai szintén koptológiával foglalkozó tudós. És hát az ő munkájuk az, ami tulajdonképpen ebben a ma már magyar nyelven is olvasható könyvben megjelent. Egy picit nézzük is meg, hogy tulajdonképpen akkor mi is az, amit ezek a tudósok vizsgáltak, és mit tudhatunk objektíve először is erről az egész leletről. Amit tudnunk kell róla, hogy nem egy darab irat került elő itt elménnyában, hanem 3 dolog az, amit vizsgálhattak a tudósok. Ebből csak az egyik Júdás evangéliuma, és ezen kívül előkerült Jakab apokalipszise, és előkerült Péter levele Fülöphöz. Most mind a 3 iratról elmondható az, hogy ezek késői iratok, 3.-4. századi iratok, tehát a keresztény korszak, a klasszikus keresztény idők az 1. század és Jézus korához képest 2-300 évvel későbbiek. Ez nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzük. Tehát 2-300 évvel a kereszténység és Jézus kora utáni iratokról van szó. Viszont a szerzők belebújnak a bibliai szereplőknek a bőrébe, és úgy tüntetik fel magukat, minthogyha az evangélium szerzője Júdás lenne, Jézus tanítványa, minthogyha ennek az apokalipszisnek, ennek a jelenések könyvének a szerzője Jakab lenne, Jézus testvére, és minthogyha ez Péternek, az apostolnak a levele lenne Fülöphöz, az egyik szintén korai keresztény tanítványhoz. Tehát így előjáróban is elmondhatjuk, hogy ezek az iratok úgynevezett áliratok. Tehát nem az írta őket, aki feltünteti magát szerzőként a címben, hanem késői, 2-300 évvel később élő emberek, legendás nagy emberek bőrébe bújva írták meg ezeket az iratokat, és valamit írtak a kereszténységről, a kereszténységgel kapcsolatban, de már korán sem szemtanúk. Ez olyan, mintha én ma kezdenék egy Rákóczi Ferenc magánéletét tárgyaló írásba, és mindenféle szaftos részleteket idéznék Rákóczi Ferenc életéből, de már 300 évvel később vagyunk, tehát nem lehetnek első kézből információim, ha csak nem valami levéltárban kutatok. Tehát itt mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk, hogy ezek a leletek jó 300 évvel Krisztus utániak. Itt látjuk magát az elminyai leleteket, hogy milyen állapotban voltak, amikor a széfből kikerültek, ebből a bankszéfből. Az a tudós, aki látta őket korábban, még 1983-ban, hát nagyon a szívéhez kapott, mert mondta, hogy 1983-ban ennél sokkal-sokkal jobban néztek ki ezek az evangéliumok. Viszont ez az amerikai bank széf, ez nem bizonyult igazán jó tárolóhelynek ezen papíruszok számára, és ezek nagyon-nagyon tönkrementek a bank széfben töltött 13 év alatt. És hát ahogy nézzük is, itt ilyen darabokra estek szét. Olyanok lettek, mint a puzzle, mint az a kis kirakójáték. Több mint ezer darabra estek szét ezek a papíruszra írt iratok. És hát annyit, ahogy itt szétválogatták őket, akkor tudták megállapítani, hogy eredetileg 62-66 oldalas volt teljes egészében ez a 3 irat. Ebből maga Júdás evangéliuma 26 oldal. Igazán ez kapott nagy szenzációt, ez az egy irat, Júdás evangéliuma. A másik kettővel nem is nagyon hiszem, hogy találkoztunk így a sajtóban. Itt látjuk magát az evangéliumot, hogy ilyen állapotban maradt fönt. Onnan lehet tudni, hogy Júdásnak az evangéliuma, hogy az evangélium legvégén megnevezi magát. Tehát úgy zárja le az evangéliumot, hogy ez pedig Júdásnak az evangéliuma. Illetve az evangélium úgy kezdődik, hogy ez az a titkos kinyilatkoztatás, amit kapott Júdás Jézustól. Tehát megnevezi magát ez az áll író, hogy ő tulajdonképpen Júdás lenne, aki Jézusnak a tanítványa volt. De ne felejtsük el, hogy jóval később iratról van szó, ahogy már mondtam is, mint Jézus kora. görög betűkkel íródott a szöveg, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy kopta nyelv, tehát egy ilyen késő egyiptomi nyelv, viszont az írás típusa az a görög írás. Valamiért ilyen hibrid megoldást választottak az írói, és az is kiderült az evangéliumról az első olvasat alapján, hogy ez úgynevezett gnosztikus evangélium. Mit is jelent ez, hogy gnosztikus evangélium, és honnan jöttek rá a tudósok, hogy ez gnosztikus evangélium, miért van ennek jelentősége? Azért van jelentősége, mert ezek az evangéliumok, illetve ezek az iratok, amik itt előkerültek elményában, ezek teljes egészében szembe mennek azzal a fajta kereszténységgel és azzal a fajta biblikus újszövetséggel, amit a kezünkbe foghatunk ma Bibliaként. Tudnunk kell azt, hogy a korai keresztény időkben Jézusnak a tanításai azok egységesek voltak. Tehát az első században nem nagyon volt vita afelől, hogy Jézus mit tanított, mit mondott, hogyan élt, volt-e felesége vagy nem, vagy hogy ő egyáltalán kicsoda volt, ezen nem mentek viták, mert mindenki számára egyértelmű volt. Megszülettek az evangéliumok, az első a szemtanú evangéliumok, és ezek letisztázták az alapkérdéseket Jézussal kapcsolatban. Viszont körülbelül egy 200 évvel később egy nagyon érdekes filozófiai irányzat keveredett össze a kereszténységgel, és megosztotta a korai keresztényeket. És ez az irányzat volt a gnoszticizmus. Itt látjuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez a fogalom. Ígérem, hogy ez a része nem lesz túl hosszú, hanem rátérünk magára a Júdás evangéliumára, hogy miről is szól Júdás evangéliuma. Maga a szó a gnózisból származik, ami azt jelenti, hogy ismeret, tudás, egy titkos tudás. Ezek az emberek, akik gnosztikusok voltak, ők abban hittek, hogy az életnek az a titka, és az igazi életnek az a titka, hogy egy mélyebb tudást, egy titkos információt meg kell szereznünk, és hogyha ennek a titkos tudásnak a birtokába kerülünk, akkor minden rendben van, tehát akkor van jó helyen az életünk, akkor jutunk el a megváltásra, az üdvösségre. Ők is használták ezeket a fogalmakat, hogy megváltás, üdvösség a kereszténységtől függetlenül. És ez az irányzat, ez a filozófiai irányzat, ez magába kevert a szinkretizmus, azt jelenti a szinkretista, hogy ilyen sok irányzatot kevert magába. Ugye ez a görög filozófiai irányzat összekeveredett egy kicsit a kereszténységgel, összekeveredett egy kicsit az egyiptomi vallással, és így született meg maga a gnoszticizmus a kereszténységen belül is. De ők annyira elütöttek a biblikus kereszténységtől, hogy a gyülekezetek kizárták őket maguk közül, illetve maguk, ezek a gnosztikus tanítók is elmenekültek, kimentek a keresztények közül, és valamikor 80-150 között külön csoportokat, külön gyülekezeteket hoztak létre, főleg Egyiptomba mentek, és nem véletlen, hogy pont itt kerülnek elő igazából gnosztikus emlékek. Itt látunk egy olyan képet, amit léteznek ma is gnosztikusok. Hogyha valaki interneten rájuk keres, akkor mai napig is vannak templomaik, vannak szertartásaik, egyházaik. Egy nagyon-nagyon keverék eszmeiség az, amiben ők hisznek. Egy kicsit keresztények, egy kicsit humanisták, egy kicsit az egyiptomi mágia, a miszticizmus, az okkultizmus is keveredik benne. Ha valaki hallott már a New Age mozgalomról, akkor például a New Age mozgalomban is rengeteg gnosztikus elem van. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon sok szálon és sok mindennel összekeveredett, kicsit homályos dolgok, valljuk be őszintén. És ez az ő weboldalukról származik ez a kép. Ők valahogy így képzelik el az elődeiket, a gnosztikus keresztényeket, akik megírták a maguk evangéliumát, a maguk által elképzelt kereszténységről, és akik itt a sziklás, sivatagos, egyiptomi területeken éltek, és egy kicsit ilyen kolostori közösségekhez hasonló kisebb mini csoportokat hoztak létre innen a II.-III. századtól kezdődően. Most Júdás evangélium a szoros kapcsolatban áll ezzel a gnosztikus, keresztény gnosztikus irányzattal, ugyanis Júdás evangéliumán is tulajdonképpen ez a kulcs szó vonul végig, hogy az, amit Júdás kapott, ez egy titkos kinyilatkoztatás Krisztustól. A gnoszticizmusról a legtöbbet egyébként egy kortárs egyházatjától tudunk, őt látjuk itt a képen. Ő volt Irénaeus, a mai Lyonnak volt a püspöke, tehát a mai Franciaország területén élt, mint püspök, és ő nagyon sokat küszködött már a II. Századra kialakuló úgynevezett eretnek irányzatokkal a kereszténységen belül. Fenn is maradt egy ilyen munkája, aminek ez a címe, hogy az eretnekségek ellen, és hogy mennyire a II. Században, tehát Krisztus után egy 100-150 évvel már mennyire sokféle variánsa alakult ki a kereszténységnek, azt az is mutatja, hogy ez a műve ez 5 kötetre sikeredett. Tehát már annyiféle eretnekséggel kellett harcolnia a biblikus kereszténységnek, Jézus tanítványainak, hogy már 5 kötetre rúgott azoknak a száma, akik különböző eretnek tanításokat hirdettek. És Irénausz ír, hogy miféle tanaik voltak ezeknek a kereszténynek nevezett gnosztikusoknak, akik azt mondták magukról, hogy keresztények, ők is Jézus követőknek tartották magukat, viszont homlok egyenest és meredeken mást állítottak Jézusról és Jézus tanításairól, mint a bibliai evangéliumok. Itt egy gnosztikus írás láthatunk, hát ember legyen a talpán, aki ezt megérti. Ez is mutatja, hogy hihetetlenül a misztika, a mágia, a titkos dolgok, a titkostan felé vonzódtak. Nagyon sok olyan szimbólumot, szimbólumrendszert, számmisztikát használnak, amit a mai napig sem igazán tudunk érteni és megfejteni. Talán ezért is keveredett bele a modern New Age mozgalomba, illetve ebbe a Da Vinci kódba, meg a Júdás evangéliumáról szóló írásokba az a sok-sok misztikum és mágia, ami ehhez az egészhez kapcsolódik, mert olyan titkosnak tűnik, olyan megfejtetetlennek tűnik, és olyan izgalmasnak tűnik ez az egész mozgalom. Amit érdemes róluk tudni, csak néhány gondolat röviden, hogy mit is mondtak magukról ezek a keresztény gnosztikusok, és majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan jön ez elő Júdás evangéliumában. És azért gondolom, hogy erről egy kicsit érdemes beszélnünk, mert itt válik érthetővé, hogy én mondjuk miért nem tapsolok annyira nagy örömmel ennek a cikknek, és miért mondom azt, hogy megzavarják az embereknek a gondolkodását, hiszen nagyon feketén-fehéren, aki egy kicsit is átlátja ezt a dolgot, lehet hova tenni Júdás evangéliumát. Júdás evangélium egy gnosztikus evangélium, semmi köze a Bibliához, semmi köze a bibliai korhoz, a bibliai szerzőkhöz, hanem egy jóval későbbi szinkretista filozófikus írás, ami a titkos tanról, a titkos tudományról szól, nyilvánvalóan a gnosztikus tanítványoknak. Az egyik ilyen érdekesség, amit ezek a keresztény gnosztikusok tanítottak magukról, az az, hogy a Biblia Istene, és itt látjuk meg, hogy mennyire ellentmond a Bibliának az egész gnoszticizmus, és így Júdás evangéliuma is, hogy azt mondják magukról ezek a gnosztikusok, hogy a Biblia Istene, akiről az Ószövetség is ír, ő egy gonosz Isten. Tehát az az Isten, aki megteremtette a Földet, és az az Isten, akiről az ószövetségi történetek szólnak, ő egy gonosz Isten, aki harcolt azokkal a földlakókkal, akik a titkos ismeretnek a birtokába jutottak, akik valami többre vágytak itt a Földön, és kiket sorolnak föl ilyen nagy elődökként, ilyen nagy szellemi elődökként, akikben megcsillant valami a titkos tudásból. Nem tudom, mennyire tetszenek Bibliát forgatni, ki volt Káin? Ádám és Évának az első gyermeke, aki meggyilkolta az ő testvérét Ábelt a Biblia szerint, és aztán elmenekült Édentől keletre. Ő volt az első, aki Isten közeléből messzire költözött. Ő az első, akit szellemi elődüknek tartanak a gnosztikusok. De nézzük tovább a sort. Ézsau. Ézsau, akiről tudjuk, hogy Jákobnak volt a bibliai Izraelnek, a zsidó nép ősatjának a testvére, üldözte az ő testvérét, és szintén nem éppen arról híres, hogy annyira jó viszonyban lett volna Istennel, vagy hogy annyira pozitív dolgok kapcsolódnak hozzá a Bibliában, de ugye épp ez a lényeg egy gnosztikus számára, hogy Ézsauban is azt a titkos tudást birtokló valakit találják meg és látják meg, aki szembe ment a Biblia Istenével. És hát még egy harmadik csoport az, akit elődnek neveznek, Szodoma lakóit. Na most azt hiszem, hogy itt nem kell talán nagy biblia ismeret hozzá, mert a szodomizmus, mint olyan, az benne van a magyar terminológiában is. A szodomizmus egyenlő a homoszexualitással, Szodoma és Gomora lakói voltak, akiket a Biblia szerint Isten egy ítélettel, egy külön ítélettel sújtott, és ez a két város elpusztult azért, mert annyira bűnösök voltak az ott élők, hogy Isten ötöt sem talált közülük, akit meg tudott volna, vagy ki tudott volna menteni, csak Ábrahám rokonait, Lótot és az ő családját tudta Isten kimenteni ebből a városból. És hát például a szodomitákat is a gnosztikusok elődeiknek tartják. Tehát ezt például már érdemes az elején leszögeznünk, és a fejünkben összekapcsolnunk, hogy Júdás evangéliumát egy gnosztikus tanító írta. Ebben mindenki egyetért. Na most ezek a gnosztikusok hihetetlenül távol álltak a kereszténységtől és az egész zsidó-keresztény gyökerektől, hiszen nem kevesebbet állítottak, mint azt, hogy a Biblia Istene gonosz, és azt, hogy az ő elődeik, a hitbeli elődeik Káin leszármazotta, a szodomiták és Ézsau, akik tulajdonképpen Isten és az Isten népének az ellenségei voltak. De menjünk egy picit bele még abba, hogy mit is mondanak ezek a gnosztikusok a teremtésről, illetve magáról az emberről, és miért is van szükség erre a titkos tanra, hogy miért erre helyezik a hangsúlyt. Egy gnosztikus ábrázolást láthatunk a teremtés pillanatáról, Ádám és Éva, és Isten, aki ül a föld golyóbison, kezében tart egy pergamentekercset, és megáldja a teremtményeit, Ádámot és Évát. És ahogy már mondtam is, a gnosztikusok azt vallják, hogy a teremtő, akit a Biblia Jahve néven ismer, ők egy külön néven nevezték ezt a bibliai Istent, és Jádabaót néven emlegették, ez volt a titkos neve Jahvénak, amit persze csak a gnosztikusok ismertek, akik be voltak avatva a titkos tudományba. És ők azt vallották Jahvéről és a teremtőről, hogy hát nagyon-nagyon elrontotta ezt az egész teremtést, és ezért olyan a földünk, amilyen, ezért olyan bűnös a föld, ezért van annyi nyomorúság a földünkön, mert Jahve elrontotta a teremtést. Na most ugye ez megint teljesen szembe megy a bibliai teremtés történettel és a bibliai leírással, hiszen a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor minden igen jó volt. És hogy miért romlott el? Hát azért romlott el, mert az ember elrontotta, ugye az ember a rosszat választotta, beengedte a földi történelembe a bűnt, a gonoszt, és ezáltal romlott el minden. De maga a teremtés, az maga tökéletes volt. A gnosztikusok ebben nem hittek, és azt mondták, hogy Jahve egy ilyen alacsonyabb rendű gonosz Isten. De létezik egy magasabb rendű, egy mindenható Isten, akit nem személyként képzeltek el, hanem valamilyen szétfolyó erőként, aki mindenütt ott van, mindent áthat, mindenütt jelen van, és hát ugye ők azt tanítják, hogy az ember, annak a teste, az egy alacsonyabb rendű dolog. Nem tudom, hogy tetszenek tekinteni a saját testükre, de a gnosztikusok azt mondják, hogy hát az a test az egy elhanyagolható kategória, ami lényeg az a szikra, az a lélek szikra, amit az Isten belehelyezett az emberbe, de ez egy börtönben van, mert hogy az emberi test egy börtön, és a gnosztikusok célja az, hogy ezzel a titkos tudással ezt a szikrát fölébresszék, és kiszabadítsák az emberből. Na, ennél mélyebb már nem lesz a mai előadás, tehát ez igazából itt a filozófikus fejtegetéseknek a legvége, de eddig azért volt muszáj eljutnunk, mert a Júdás evangéliuma kitér erre. Tehát innen tudjuk azt, hogy Júdás evangélium agnosztikus, és innen tudjuk hova tenni Júdás evangéliumát, és innen tudjuk értelmezni Júdás evangéliumát, hogyha eddig eljutottunk. Tehát még egyszer talán akkor befejezésképpen összegzem, hogy ez egy nagyon sarkalatos tanítása a agnoszticizmusnak, hogy az emberi test az egy megvetendő dolog, ami az emberben a lényeg az egy szikra, ami benne van a testünkben, mint egy börtönbe bezárva, és erre a mélyebb, erre a titkos tudásra azért van szükségünk, hogy ez a szikra kiszakadjon belőlünk és felszabaduljon, és ez a megváltás az emberi életben. Na most ezt a gnosztikusok persze összekapcsolták Jézussal, a kereszténységgel, és innentől kezdve ez egy olyan zagyvaság lett, nem tudok rá jobb szót mondani, amivel nagyon sok embert megtévesztettek a korai keresztény időkben, és ezért volt, hogy Irénaeusz összefoglalta, hogy mik ezek a tévtanítások konkrétan a gnoszticizmusnál, és ezeket kirekesztették a gyülekezetből. Most nem tudom, hogy ennyi bevezető, vagy ennyi néhány gondolat, amit így felvillantottam a gnoszticizmusból, érthetővé teszi-e, hogy miért rekesztették ki a keresztények maguk közül a gnosztikusokat. Ja, miért? Azért, mert teljesen, totálisan szembe mentek a bibliai tanításokkal, szóval itt nem arról volt szó, hogy mint a középkorban vitatkoztak azon, hogy hány angyal fér el egy tűfokán, tehát ezek nem ilyen bagatell jellegű kérdések voltak, hanem olyan alapkérdések, hogy az Isten, a Teremtő Isten az jó vagy gonosz? Az ember az Istennek a fia, egy méltósággal felruházott teremtmény, vagy egy börtönbe zárt lélekszikra, akit ki kell szabadítani. Tehát ezek óriási különbségek voltak. És csak hogy még egyszer rögzítsük magunkban, ezek a gnosztikus evangéliumok, ezek jóval későbbiek, mint a Jézus korabeli evangéliumok. Jézus valamikor 31 tavaszán halt meg. Nem sokkal az ő halála után már megszületnek a róla szóló evangéliumok, 4 ilyen evangéliumot olvashatunk a Bibliánkban, az Új Szövetségben, és ezek ma már mindenki egyetért benne, hogy 40 és 70 között, vagyis Krisztus halála után egy 30 évvel később már megszülettek ezek az evangéliumok. Azt mondhatnánk, hogy ha Krisztus nem halt volna meg fiatalon, akkor meg is érhette volna azt, hogy ezek az evangéliumok, ezek megjelenjenek, mert annyira frissek, annyira szemtanúk voltak, akik leírták a róla kapcsolatos történeteket. Most a gnosztikus evangéliumokig viszont eltelik több mint 100 év. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor íródnak az első gnosztikus evangéliumok, csak feltételezzük, hogy valamikor 150 és 180 között már megjelennek az elsők, ugyanis Irénaeus az Eretnekségek ellen című könyvében már említi őket. Tehát valahol itt 150 körültől kezdődnek, és hát azt is érdemes tudnunk, hogy összesen 6 darab ilyen evangélium van, ami gnosztikus evangélium, tehát nincs ilyen tömeges mennyiségben, nem is voltak nagyon elterjedve. A másik 5 evangéliumról már volt szó múlt alkalomban, éppen csak megint feleleveníteném. Ezek a Elminya közelében kerültek elő, szintén a sivatagból, ezek voltak a Nag Hammadi leletek. És ezek közül talán a leghíresebb Tamás evangéliuma, amit 5. evangéliumnak is szoktak nevezni, főleg New Age-es körökben. Például a New Age a Bibliával egyenértékűként használja Tamás evangéliumát is. Viszont például itt olvashatunk Tamás evangéliumában Jézusnak tulajdonított mondásokat, 151 ilyen logiont, ilyen mondatot örökít meg Tamás evangéliuma. És például csak egyet beidézek, hogy érezzük, hogy mekkora nagy a különbség e között az evangélium és mondjuk egy bibliai evangélium között. De azt mondja Tamás evangélium, nem fogom tudni most szó szerint idézni, de valami ilyesmit mond Tamás evangéliuma, hogy aki szomjú hozzék, az jöjjön én hozzám és igyék, mondja Jézus. És aki iszik én tőlem, vagy én belőlem, az egyé válik én velem, mondja ez az evangélium, és én is egyé válok ő vele, és a titkosabb, a mélyebb tan részesévé válik, mondja ezt Tamás evangéliuma. Ugye Jézus ezt sokkal egyszerűbben és sokkal egyértelműen fogalmazta meg az evangéliumokban, ő annyit mondott, hogy aki szomjúhozik, aki az igazságra szomjúhozik, az jöjjön én hozzám és igyék, és hogy annak kiapatatlan kútfeje vagyok én a forrásnak. Tehát, hogy gyakorlatilag az, aki egyszer hozzám jön, és aki igazán megérti az igazságot és az én tanításaimat, az békességet talál a lelkének, és nyugalmat talál az ő életének. Most óriási a különbség a kétféle idézet között. Ugye Tamás evangélium agnosztikus, 200 évvel későbbi, mint a szemtanú evangéliumok, amik sokkal egyszerűbben írnak Jézussal kapcsolatosan. Tehát Jézus nem beszélt ennyire rébuszokban, mint ahogy agnosztikusok azt a szájába adják. Jézus beszélt példázatokban, sokszor volt, hogy természeti képeket használt, amit nem értettek a tanítványai, de Jézus mindig leült és megmagyarázta a tanítványainak, és néha meg is fette őket, hogy hát ti sem értitek, hogy mit mondok, és aztán szépen leült és megmagyarázta az ő tanításait. De soha nem hagyta őket ilyen kételyekkel terhelten, ilyen zagyva gondolatokkal, amiket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Például Fülöp evangéliuma érinti azt a kérdéskört, hogy Jézusnak felesége lett volna, vagy nem lett volna, mert hogy Mária Magdolna a tanítványok közül számára olyan kedves volt, hogy időnként oda ment hozzá és szájon csókolta. És ugye ebből a kis motivumból indult el igazából ez a történet már valamikor a középkor végétől kezdve, hogy Jézus és Mária Magdolna között több volt, mint pusztán tanítványi kapcsolat. Ugye ez a Fülöp evangéliuma is majd 300 évvel későbbi Krisztusnál, és hát ennek a hitelessége egyenlő a nullával gyakorlatilag, és semmi köze ahhoz a Fülöphöz, aki a bibliai korban élő Fülöp volt. Tehát ennyit így a gnosztikus evangéliumok hitelességével kapcsolatban. És akkor most egy picit nézzünk ugyanezt rávetítve Júdás evangéliumára. Akkor mi is a baj konkrétan a Júdás evangéliumával? Mit is mond Júdás evangéliuma? És miért mondom én azt, hogy nem kellettől annyira megijedni ettől az evangéliumtól? Semmilyen kihatással nincs a kereszténységre, semmilyen kihatással nincs az evangéliumok hitelességére. Hiszen ne felejtsük el, hogy Júdás evangéliuma nem szemtanú evangélium. Ez egy alapvető tény. Ugye történészként az ember az elsődleges forrásokat vizsgálja, vagyis azokat a forrásokat, amik az adott korban keletkeztek. A későbbi feldolgozásoknak a hitelessége az már mindig nagyon-nagyon bizonytalan. A másik fő problémaköre ennek a Júdás evangéliumának, amiről már szó is volt, hogy Jézus itt kifejezetten olyan tanításokat ad át a tanítványoknak, amik gnosztikus tanítások. Jézus korában a gnoszticizmus nem is létezett még a zsidók földjén, tehát ez is egy teljesen anakronizmus, egy kortévesztés, hogy Jézusnak a szájából a gnosztikus tanítás azért sem jöhetett volna ki, mert Jézus korában a gnoszticizmus a zsidóság körében abszolút nem volt jelen. Tehát ez egy teljesen paradox dolog, ez egy lehetetlen dolog. A következő, ami megint mindenképpen, ha az ember logikusan gondolkodik, akkor figyelembe ötlő, hogy Jézus Júdás evangéliumában egyáltalán nem úgy viselkedik, mint ahogy a többi evangéliumban megszoktuk tőle. Hogy miről is van szó konkrétan, csak egy-két dolgot emelnék ki ebből az evangéliumból. Ugye az evangélium szerint a történet ott kezdődik, hogy Jézus, akiről itt egy nagyon híres ábrázolást láthatunk, ez egy 6. századi ábrázolás, ami a Sínai hegyen, a Sínai kolostorban látható. Ez talán az egyik legősibb keresztény ábrázolás Jézusról. És Jézus az utolsó vacsorán a tanítványaival ül együtt, és faggatni kezdi a tanítványait arról, hogy ki mit gondol róla, hogy ő kicsoda. Ugye eddig a jelenet ismerős, hiszen minden evangélium beszél az utolsó vacsoráról. És itt ezen az utolsó vacsorán, miközben beszélgetnek erről a témáról, hogy kicsoda igazából Jézus, az derül ki, hogy a tanítványok közül senki nem ismeri igazán Jézusnak a lényegét, hogy ő kicsoda, egyedül Júdás. És ekkor Jézus odafordul Júdás felé, és azt mondja neki, egy ilyen nagyon érdekes mondatot mond neki, hogy de te mindegyiküket, a többi apostolt is felülmúlod majd, mert feláldozod az embert, aki ruhaként borít engem. Na most megint csak nem tudom, ki olvasott már evangéliumot, bibliai evangéliumot, ugye nagyon idegen Jézustól ez a mondat. Tehát az az evangéliumokból ábrázolódó Jézus, aki igen-igen és nem-nemmel beszél, ő soha nem mondott volna ilyen ködös és homályos mondatot, hogy feláldozod az embert, aki ruhaként borít engem. És ugye ne felejtsük a gnosztikus tanítást, a test az egy alacsonyabb rendű dolog. Az, mint egy ruha veszi körül Jézus testét, vagy Jézust, és neki ezt le kell tennie, és ebben van neki segítségül Júdás. És innen jön ugye az a média mondat, amit így kiragadnak ebből, hogy tehát akkor Júdás törvényszerű volt, hogy megtegye ezt a lépést, tehát akkor ő nem is áruló, hanem Jézus maga lökte bele ebbe a cselekedetbe, és a keresztények és a kereszténység ártatlanul vádolja, és ártatlanul vádolta évszázadokon, évezredeken keresztül Júdást. Na most azért nézzük meg megint egy kicsit közelebbről ezt az egészet. Ugye Jézustól azért idegen nagyon ez a mondat, hogy te mindegyiküknél különb leszel, mindegyik apostolt felül fogod haladni, mert te segítesz engem abba, hogy az én testemet, ami ruhaként borít engem, ezt feláldozzam. Hogy Jézus soha nem így beszélt az ő testéről, mint ruháról. Nem tudom, aki evangéliumokat olvasott, hogy Jézus mit mondott az ő testéről. Vagy az általában az evangéliumok mit mondanak az ember testéről. Egyáltalán nem degradálják le. Sőt, azt mondják, hogy az ember teste a Szentlélek temploma. Tehát, hogy Istennek, Istent tudja magába fogadni az emberi test, és ilyen értelemben abszolút nem egy alacsonyabb rendű kategória, hanem kifejezetten egy olyan dolog, amire vigyáznunk kell. Gondoljunk csak a zsidó törvényekre. A mózesi törvényekről kevesen tudják, hogy nem csak erkölcsi törvények vannak benne, mint a 10 parancsolat, nem csak ceremoniális törvények, hogy mit csináljanak az állattal, és milyen módon áldozzanak áldozatot, hanem rengeteg egészségügyi törvény is volt a mózesi törvényekben, és a zsidóság hosszú évezredeken keresztül éppen azzal tűnt ki a többi nép közül, hogy nagyon-nagyon egészségesek voltak, nagyon jó képességűek voltak, és például még a középkorban is jellemző volt, hogy a higiénés szokásaik miatt, például a pest is, a kolera és a különböző járványok köztük nem terjedtek úgy, mint a keresztények között. És ezért nagyon sokszor éppen a zsidókat vádolták, hogy persze a zsidók azért nem halnak meg, mert ők mérgezik meg a keresztényeket. Holott csak arról volt szó, hogy ők egyszerűen például kezet mostak, mielőtt ettek volna. Vagy például a székletet, azt kivitték a házon kívülre, már hogy a táboron kívülre, ami a középkorban nemes egyszerűséggel úgy volt megoldva, hogy nem volt sok helyen vécé, hanem a bilit azt kijöntötték az ablakon az utcára, és középen az utcákon folydogált lefele a szennyvíz. Tehát nem véletlen, hogy a középkorban annyi járvány volt. És csak azért mondom, hogy a Biblia éppen nem arról beszél, hogy a test egy alacsonyabb rendű dolog lenne, vagy a higiénés dolgok alacsonyabb rendűek lennének, hanem épp, hogy a test az a Szentlélek temploma, tehát vigyáznunk kell rá. A ne ölj parancsolat az nem csak arra vonatkozik, hogy egy másik embert ne öljünk meg, hanem hogy saját magunkat se gyilkoljuk, a saját testünket se. Következő gondolat, amin elgondolkodhatunk, és megint így azt mondhatjuk, hogy Júdás evangéliuma semmiképpen nem tekinthető hitelesnek, szóval megint egy gnosztikus gondolat az, hogy Júdás mintegy belelökte ebbe az árulásba Jézus. Jézus mindig azt nyilatkozta, egyrészt mindig is tudta azt, hogy őt el fogják árulni. Nem is egyszer mondta ezt a tanítványainak, hogy egy közületek el fog árulni engem. Tehát őt nem érte váratlanul, illetve nem is volt törvényszerű, hogy ezt az árulást valaki véghez vigye. Ez egyszerűen egy előrelátás volt, amit Isten már előre jövendőlésekben megjövendőlt, hogy a messiás meg fog jelenni a földön, de egy valaki a tanítványai közül el fogja majd őt árulni. Tehát Jézus saját maga tette le a saját maga életét, és nem arról volt szó, hogy őt mondjuk valamelyik tanítványa, vagy arra kényszerítette volna valamelyik tanítványát, hogy szükségszerűen elárulja őt. amit már érintettük is, hogy maga Jézus sem tekintette alacsonyabb rendűnek azt, hogy ő ember. Hogyha valaki olvassa az evangéliumokat, Jézus a legtöbbször úgy hivatkozott saját magára is, hogy én az ember fia vagyok. Tehát megint csak nem egy negatív megközelítésben közelítette meg az ember fogalmát. És hát Jézus nagyon-nagyon sokszor személyre szabottan is már a legvégén beszélt arról, hogy igen, Júdás, te leszel az, aki el fog szárulni engem. És az egész magatartása Júdással szemben ettől függetlenül nagyon-nagyon kezdeményező és barátságos volt. Az utolsó utáni pillanatig próbálta Júdást megszólítani, hogy ezt az árulást ne vigye véghez. Tulajdonképpen Júdás evangéliumában ugye a nagy problémakör, amióta az utolsó vacsora körül kezdődik, és ami elindítja Júdásnak a felemelkedését az evangélium szerint, az a beszélgetés, ami zajlik Júdás és a tanítványok, illetve Jézus között. Júdásról talán még csak annyit, hogy itt látjuk őt a tanítványi körben. A 12 tanítvány, tehát a legszűkebb tanítványi csoport tagja volt a Biblia szerint, jó adottságokkal rendelkezett, kifejezetten jó képességű lehetett, ezt abból is gondolhatjuk, hogy ő volt a pénztárosa a gyülekezetnek, vagy annak a kis csoportnak, aki körülvette Jézust. Tehát nem lehetett egy tanulatlan valaki, és a neve az Iskariótesből azt is sejteni véljük, hogy nem galilai származású volt, mert hogy Iskariót egy falu volt, ami valahol Dél-Júdeában lehetett, tehát egyedül ő volt, aki nem volt galilai származású a tanítványok közül. Ettől függetlenül Jézus nagyon hamar bevette őt a legszűkebb tanítványi körbe, és Júdást ott látjuk minden fontosabb jelenetnél, mindig jelen van, mindig Jézus közelében van, és részese és látja Jézusnak a csodáit. Ott van mindig, amikor Jézusban megnyilvánul az isteni, például amikor a galilai tenger, a genezáreti tó környékén tanít Jézus. Itt van egy közel másfél év, amikor Jézus egy nagy-nagy szolgálatot végez. Ugye 3,5 év volt az ő nagy tanítói szolgálata, és ebből közel másfél évig volt Galileában. Galilea szegényebb országrész volt, viszont Jézust itt követték többen. Itt több ezer ember akaszkodott a nyakába sokszor tényleg, mert hogy pihenni sem hagyták, enni sem hagyták, hanem mentek utána és várták, hogy Jézus meggyógyítsa őket. És Júdás ezekben is részt vesz, és hihetetlenül úgy tűnik, hogy ő is lelkes és részese ezeknek a csodáknak, és ebben az időben még töretlen az ő hűsége Jézus iránt. Azonban ez a hűsége megtörik egy bizonyos ponton. Ha valaki János evangélium a 6. fejezetéhez ér, akkor tulajdonképpen egyedül ebben az evangéliumban talál utalást arra, hogy Júdásban mikor tört meg ez a bizalom Jézus felé. Egy 19. századi francia festményt, illetve részkarcot látunk erről a jelenetről, arról a jelenetről, amit a többi evangélium is megöröki, tehát mind a 4 evangéliumban egy csodálatos kenyérszaporításról beszél az evangélium, arról, hogy 5000 embert vendégel meg Jézus néhány hallal és néhány kenyérrel. Ez az ábrázolás azért nagyon érdekes, legalábbis a számomra, mert Jézus itt teljesen el van dugva, nem tudom, hogy mennyire vesszük észre, hogy hol van ő a képen. A képnek itt a leghátsó sarkában áll, és előtte pedig itt vannak azok az emberek, akiket megvendégel. Tehát a festmény, vagy ez az ábrázolás próbálja azt kihangsúlyozni, hogy tömegeket lakatott jól Jézus ezen alkalommal. És nagyon talán furcsának tűnik, hogy mégis pont ez az a pont, ahol sokan elhagyják Jézust. Mert mi történik itt a galilai tengernél? Erről csak János evangelista beszél. Amikor már nagyon jól lakott mindenki, és nagyon jó volt a hangulat, hogy úgy mondjam, akkor ez a sok ezer ember egyszer csak elkezdte azt egymás között sugdosni, hogy tegyük meg Jézust királynak. Ennek ilyen király kell nekünk, aki enni ad, beszél nekünk egész nap, tanít bennünket, meggyógyítja a betegeinket, hát kell ennél jobb vezető a számunkra, és királlyá akarják tenni Jézust. Jézus nem vállalja ezt az egész hercehurcát, hiszen ő nagyon sokszor nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem földi országot és nem földi királyságot akar megalapítani. És ezért az evangélium csak annyit ír, hogy rá parancsol, nagyon kevés helyen mondja ezt az evangélium, hogy keményen rá parancsol a tanítványaira, hogy azonnal szálljanak hajóba, és átmennek a genezáreti tó túloldalára. És ezután van, hogy János írja, hogy és ekkor sokan megbotránkoztak Jézusban, és sokan elhagyták őt. Mert rájöttek arra, hogy hát ez nem akar politikai változásokat, ő nem akar nekünk jobb jólétet adni. Ő valami elvont ilyen Isten országáról beszél, lelki országról beszél, de nekünk ettől nem lesz kenyerünk az asztalon, nekünk ettől nem lesznek meggyógyítva a betegeink, és ekkor sokan elhagyják őt. És akkor a nagy a megbojdulás, hogy Jézus a tanítványainak is fölteszi azt a kérdést, hogy ti is el akartok engem hagyni. És akkor mondják a tanítványok, hogy hát nem, nem, hát megismertünk, mondja Péter válaszol, hogy hát Uram, megismertünk, és az örök életnek beszéde van te nálad, hova mehetnénk? És Jézus ekkor nyilatkoztatja ki először azt, amit itt olvashatunk, hogy nem én választottalak-e titeket 12-t, egy közületek pedig ördög. És aztán hozzáteszi János, hogy és Iskariótes Júdás tudta, hogy róla van szó, mert hogy ekkor már elhatározta, hogy el fog járulni Jézust. Tehát itt először törik meg Jézus és Júdás között a kapcsolat a Biblia szerint, mégpedig azért, mert Jézus nem politikai hatalmat akart, nem evilági hatalmat akart, nem evilági hatalomban akarta részesíteni a tanítványait, hanem lelki országról beszélt. És innentől kezdve az evangélium leírása is, főleg megint János evangéliumára tudunk támaszkodni, úgy tűnik, hogy ez a diszharmónia innentől kezdve végig jelen van Jézus és Júdás között. A következő ilyen pont közvetlenül Jézus halála előtt az ő megkenetése. Mária Magdolna megkeni Jézusnak a lábát nagyon drága, értékes kenetekkel, Simon farizeus házában vannak ekkor nem sokkal már Jézus keresztre feszítése előtt, és miközben zajlik ez a nagyon hát megható dolog, hogy ez a nagyon sokszor elesett nő, aki egy parázna asszony volt, és Jézus igen sokszor visszafogadta őt, mert hogy újra és újra visszaesett az ő bűnébe, Jézus pedig mindig visszavette a tanítványi közösségbe. Ez az asszony úgy fejezi ki a háláját Jézus felé, hogy nagyon drága keneteket ken a lábára. Ez nem volt ritka egyébként a Közel-Keleten, csak nem szegények között, hanem nyilván gazdag házakban. És ekkor történik, hogy zúgolódás támad a tanítványok között, írják az evangéliumok, mert hogy azt kezdik mondani a tanítványok, hogy hát miért nem adtuk el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták oda a szegényeknek. És egyedül János nevezi meg, hogy ki volt az, aki ezt a zúgolódást elindította, megint csak Júdás. És hozzáteszi János evangelista, hogy mindezt képmutatásból tette, mert hogy nála volt a persely, és hogy ő ellopta a pénzt, amit gyűjtöttek a tanítványok. Tehát ebből az is kiderül, hogy Júdás sikkasztott abból a pénzből, amit a tanítványok gyűjtögettek, és itt egy elég képmutató és ellenséges megjegyzést tett Jézussal kapcsolatban, amikor látta, hogy ez az asszony mennyire szereti Jézust, és milyen bensőségesen fejezi ki az ő tiszteletét és hódolatát Jézus felé, hogy irítségből és féltékenységből és képmutatásból mondja ezt, hogy hát miért nem adtuk el ezt a drága kenetet, és osztottuk szét a szegények között. És Jézus akkor másodszor mondja Júdásnak, hogy tehát megfeddi Júdást elég kemény szavakkal, és hát nem tudok jobban fogalmazni, úgy tűnik, hogy Júdás ezen igen megsértődik. És innentől kezdve már eléggé sértődött magatartással van Jézus felé, és amikor az utolsó vacsora jelenetéhez érkezünk, akkor megint csak kevesen tudják, hogy az utolsó vacsora lábmosással kezdődött. Tehát azzal a keleti vacsoráknál ez volt a szokás, hogy a vendégeknek a lábát megmosták. És amikor az apostolok leülnek az asztalhoz, és várják, hogy hát jöjjön valami szolga, aki megmossa végre a lábaikat, akkor nem jön semmi szolga, és akkor a tanítványok egymást kezdik nézegetni, hogy hát vajon ki lesz az, aki ellátja ezt a szolgai funkciót. És akkor a legnagyobb megdöbbenésükre Jézus az, aki letérdel, és elkezdi mosni az ő lábaikat. A lábmosása a Júdás még jelen van. Jézus megmossa az ő lábát is, és kifejezi minden tanítványának, hogy szükségtek van arra, bár tiszták vagytok, bár megtértetek, és a tanítványaim vagytok, de mivel időnként bűnöket követtek el, szükségetek van arra, hogy a lábaitokat megmossátok, és hogy ezt cselekedjétek majd az én emlékezetemre. Aztán történik magának a vacsorának az a része, amikor Jézus megtöri a kenyeret, illetve szétosztja a mustot, és ezzel tulajdonképpen emlékezésként ezt a szertartást, az úrvacsora szertartását hagyja a tanítványaira. És miközben az asztalnál ülnek, aközben történik megint egy jelenet, amit megint János ír le részletesen, hogy Jézus mellett ott túl közvetlenül János, a szeretett tanítvány, illetve Péter, az apostolok közül a legmeghatározóbb egyeniség, és a másik oldalon Júdás, aki szintén mindig Jézus közelében volt, mint előkelőbb tanítvány. És miközben a vacsora folyik, Jézus megint bizonyságot tesz róla, hogy egy közületek el fog árulni engem. És a tanítványok így rémülten nézegetnek egymásra, hogy én vagyok az, melyikünk lesz az? És Jézus akkor azt mondja, hogy az, aki velem egyszerre fogja belemártani a kenyerét a mártásba. És ez meg is történik, hogy egyszerre mártanak Júdással kenyeret a tányérba, és Jézus akkor ránéz Júdásra, és azt mondja neki, hogy amit akarsz cselekedni, azt gyorsan cseleked. És Jézusnak a szavai egy kicsit talán érthetetlenek, hogy miért mondja ezt neki, hogy amit akarsz, azért cselekedni, gyorsan cseleked, hogy nem lökte bele tényleg Júdást ebbe az árulásba? Úgyhogy az evangéliumoknak a teljességét és Júdás és Jézus kapcsolatát és Jézusnak az egész lényegét, személyiségét ismerjük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút nem erről van szó. Hanem Jézus egy kicsit rá akart pirítani ismét Júdásra, hogy Júdás, miért vagy képmutató? Te már réges-rég, már ott az 5000 vendégnél elhatároztad, hogy elárulsz engem. Te ott, amikor megkenték a lábamat, te már akkor is nagyon gonosz indulattal szóltál ellenem. Mégis itt vagy az utolsó vacsorán. Miért sántikálsz kétfelé? Miért próbálsz egyszerre jó tanítványnak feltűni, de közben elárulni engem? Amit cselekedni akarsz, azt hamar cseleked. És János itt egy nagyon érdekes kis félmondatot mond, hogy amikor Júdás a tányérból kivette a falatot, amit bemártott Jézussal egy tányérbe, és a szájába vette a falatot, azt írja János, hogy akkor belement abba a sátán. Mit jelent ez? Ugye megint egy ilyen misztikusnak tűnő dolog, nagyon egyszerű. A Biblia egy nagyon egyértelmű és nagyon egyszerű törvényszerűséget mond. Ha valaki nagyon sokáig megy szembe a lelki ismeretével, ha valakinek nagyon sokszor mondják azt, hogy neked ezt nem kéne csinálnod, és az ember érzi is, hogy tényleg nem kéne, de csak azért is csinálja, csak azért is csinálja, csak azért is csinálja, akkor a végén felépül egy olyan fal a szíve és Isten között, hogy Isten már nem tud átnyúlni, és nem tudja őt megszólítani. És ez az ember elveszetté válik, mert a fal másik oldalán egyedül maradt sátánnal, és nincsen segítsége. És Júdással ez történt, hogy a szívében egyedül maradt sátánnal, és nem volt segítsége, és innentől kezdve az ő élete és az ő sorsa megpecsételtetett. Giottónak egy nagyon kifejező ábrázolását látjuk, itt van Júdás, itt van a 30 ezüst pénz, amiért elárulja ezután a vacsora után, ugye el is rohan, nem várja meg a vacsora végét, hanem fölpattan az asztaltól, és egyenesen megy a farizeusokhoz, és feladja Jézust, hogy aznap éjjel a farizeusok hol találják meg majd Jézust. És itt a Giotto festményen látjuk, hogy itt van sátán közvetlenül, szinte fogja két kezével, így belekapaszkodik, és Júdás véghez viszi azt, amit tett. És hát tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy innentől kezdve már az ő sorsa visszafordíthatatlanná vált. A Getsemáné küzdelemben, amit Jézus átél az utolsó éjszakáján, már csak a legszűkebb tanítványi kör, János, Jakab és Péter vannak vele, de ők is elalszanak. Itt a Getsemáné kertről látunk egy felvételt, és itt történik Jézus utolsó nagy küzdő imádsága, és itt hajnalban itt fogják el a farizeusok. Ez egy nagyon, megint egy nagyon jó kép. Ugyanis az történik, hogy amikor a katonák megérkeznek, a katonákat Júdás vezeti. És hogy a sötétben nehogy el tudjon Jézus menekülni, ezért Júdás oda megy Jézushoz, és megcsókolja őt, hogy egyértelművé tegye, hogy a katonáknak kit kell elfogni. És nézzük meg, hogy Jézus hogyan viszonyul még ekkor is Júdáshoz, holott tudja, hogy miért jön. Barátom, miért jöttél? Barátomnak szólítja Júdást. Júdás, csókolárulod el az embernek fiát. És itt Júdás innentől kezdve eltűnik a képből, Jézust elfogják, és koncepciós perem végighajtják, és másnap kivégzik. Júdás pedig nem bírja el ezt a nyomást, ami a lelkére nehezedik, megtagadta a mesterét, érzi, hogy nem tett jót, próbál visszamenni a farizeusokhoz, ledobja a 30 ezüst pénzt, azt mondja, nem kell nekem. Farizeusok is azt mondják, nekünk se kell ez a pénz, vértapad hozzá. És Júdás nem bírja feldolgozni, nem találja a bűnbocsánatnak a helyét, nem tud bocsánatot kérni, nem tud visszatérni Jézushoz. Egyedül maradt sátánnal a szívében, aki elcsüggesztette őt, és a Biblia szerint felakasztotta magát, öngyilkos lett. Itt egy 12. századi ábrázolást látunk egy katedrálisról, egy északnémet katedrálisról. Ugye a keresztény hagyomány egyértelműen azt mondja, hogy Júdás elkárhozott. Júdás evangéliuma úgy tünteti fel Jézust, ebben a félmondatban azt olvashattuk, hogy de te mindegyik apostolnál nagyobb leszel. Ez egy teljesen téveszme, tévtanítás. Jézus maga mondta ki, itt például János 17. fejezetében, hogy mikor velük voltam a világon, mondja Istennek, én megtartottam őket már, hogy a tanítványokat a te nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia. De egy elveszett. Jézus egyértelművé tette. Máté evangéliumában pedig azt mondja, hogy annak az embernek, aki elárulja az ember fiát, jobb lett volna, ha meg sem született volna. Tehát a Biblia szerint nincs bocsánat, nem lehetett Júdás számára bocsánat, nem azért, mert elárulta Jézust, hiszen Péter is elárulta, Péter is megtagadta. Júdás számára azért nem volt bocsánat, mert már nem tudott visszafordulni, tehát már túlságosan megkeményedett az ő életében, már nem tudott bocsánatot kérni, már nem tudott odaállni Jézus elé, és nem tudta azt mondani neki, hogy Uram, tisztíts meg engem. A Biblia szerint nincs olyan mélység, amiből Isten ne tudna meggyógyítani. Bármilyen bűnösök vagyunk is, csak egyetlen egy szót kell kimondanunk, csak sajnos az embernek ez a legnehezebb szó, azt, hogy bocsánatot kérek. Ha ezt az egy szót az ember igazán őszinte szívvel ki tudja mondani Isten előtt, akkor nincs az a mélység, amiből Isten ki ne tudná őt hozni. És ez volt az, amit Júdás nem tudott már megtenni, mert képtelenné vált rá. És már a befejező gondolatnál járva, Júdás evangéliumával kapcsolatban azt mondtuk, hogy ez egy gnosztikus evangélium. Azért gnosztikus, mert ami tanítás benne van, az összekapcsolható ezzel a keresztény filozófiai irányzattal. Kiderül belőle, hogy Jézus úgy tekintett az ő testére, mintha ez egy ruha lenne. Kiderül, hogy azt mondja Júdásnak, hogy egy titkos tudományt bíz rá. Kiderül, hogy egy teljesen evangéliumokkal szembe menő módon azt állítja, hogy Júdás egy hatalmas hős volt, aki képes volt arra, hogy fölvállalta ezt az áldozatot Jézusért. Tehát teljesen szembe megy azzal a fajta tanítással, ami a bibliai tanítás. És talán még egy gondolat, hogy mennyire tényleg összekapcsolódik a gnoszticizmussal, hogy amikor az utolsó vacsora van, akkor Júdás evangéliuma szerint Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy az az Isten, akit ti Jahvénak gondoltok, az nem az igaz Isten. Ábrahám, Izsák és Jákob istenek kineveti a tanítványokat, amikor imádkoznak. Azt mondja, hogy nem az igazi Istenhez imádkoztok. És az igazi Istenként egy gnosztikus Istent nevez meg, tehát ez is mutatja, hogy Júdás evangéliumát hova tehetjük. És már csak tényleg így zárásként, hogy miért mégis ennyire központi téma most ez a Júdás evangéliuma? Hát én két dolgot találtam, aztán persze lehet majd erről még beszélgetni. Ugye az egyik dolog az, hogy ennek az egésznek a misztikája, ez a titkostan, meg ez a Da Vinci kód, meg szóval mostanában valahogy az egész világunk erről szól, hogy minél misztikusabb és fantasztikusabb valami, annál jobban rá tud harapni a média. A másik, ami ennél egy picit talán racionálisabb ok vagy indok lehet, az az, hogy a Júdásnak a személye végig a középkoron keresztül a zsidóság szimbólumává vált. És nem tudom, mennyire tudjuk, de a középkorban a zsidókat halomra gyilkolták azért, mert hogy megölték Jézust. Az antiszemitizmus, a zsidó gyűlölet az valahol összekapcsolódott Júdás személyével, és ezért nem véletlen, hogy amikor Júdás evangéliuma előkerült, és úgymond rehabilitálni lehetett Jézust, akkor tulajdonképpen már a sajtó visszhangokban rögtön megjelent az, hogy a Vatikán kész rehabilitálni Júdás személyét. Miért kész rehabilitálni Júdás személyét? Ez is nagyon logikus, hogyha valaki egy kicsit is jártas a vatikáni egyházpolitikában. Azért, mert a Vatikánnak van egy nagy törekvése, hogy a monoteista, az egyisten hívő vallásokat kibékítse egymással. Na most ez az iszlámmal egy kicsit nehézkesen megy, főleg ugye miután 16. Benedek nemrég olyan dolgokat mondott a Koránnal kapcsolatban, amit nem kellett volna. Viszont a zsidósággal való összebékülés eléggé jól halad, nem tudom mennyire tetszenek ilyesmiről hallani. A pápa nagyon sokszor jelenik meg zsidó zsinagógákban, nagyon sokszor együtt imádkozik zsidókkal. És azt gondolom, hogy ez az egész evangélium és Júdás személyének ez a fajta tisztára mosása az evangéliumok által egy kéznyújtás a kereszténység részéről a zsidóság felé, mert hogy ezzel mintegy rehabilitálják a zsidóságot is, mert hogy nem a zsidók, ilyen értelme nem a zsidók ölték meg Jézust. Tehát valószínű, hogy emiatt is vált ez ennyire központi kérdéssé ez az evangélium, mert annak a fajta tendenciának a része, ami az egyházi életben manapság, hát hogy úgy mondjam, népszerű. És most már tényleg csak egyetlen egy záró gondolat a legvégére. Föltetjük a legvégén a kérdést, hogy akkor tehát áruló volt Júdás, vagy áldozat volt Júdás. Szükséges volt az ő árulása ahhoz, hogy a megváltás beteljesüljön, vagy nem volt szükséges az árulása. A Biblia azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy valakinek az élete végzetszerű lenne. Még amikor aki megtalálta Júdás evangéliumát, ez a Takosz nevezetű hölgy, még ő is azt mondta, hogy mindenki predesztinálva van. Én arra voltam predesztinálva, hogy megtaláljam Júdás evangéliumát. A Biblia viszont azt mondja, hogy a mi életünk nincs ilyen értelemben predesztinálva. Tehát nincsenek előre leírt történetek, amiket az embernek, ha akarja, ha nem, végig kell vinnie. A predesztináció tanát Calvin nevetette ismerté, viszont nagyon nagy különbség van a predesztinációnak a jó és a rossz értelme között. Ugye a rossz értelmezése a predesztinációnak az, hogy mint egy fátum. Tehát, hogy a mi életünk megvan írva valahol a csillagokban, és ha akarjuk, ha nem, az úgy zajlik. Ez az egyik fajta gondolkodás ezzel kapcsolatban. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy Isten előre lát. Nem ő dönti el, hogy én mit döntsek, és nem hagyja figyelmen kívül az én szabad döntésemet, de ő előre látja, hogy én mit fogok dönteni. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint a sakk. mit tetszenek biztos sakkban annyira jártasnak lenni, hogy a sakkban nagyon számít, hogy az ember előre lássa, hogy a másik mit fog lépni. És én már úgy lépek, hogy bekombinálom az ő lépéseit is. Na most Isten ugyanilyen nagy sakkjátékos, csak mindezt nem a mi intelligenciánkkal teszi, és több milliárd emberrel képes sakkozni ilyen értelemben egyszerre. Istenről ilyeneket mond a Biblia, hogy ami a lelkeitekben készül, én tudom. Te még nem tudod, hogy holnap mit fogsz dönteni. Te még nem tudod, hogy holnap minek fogsz örülni, de én már ma tudom, sőt, már tegnap is tudtam. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Az embernek van szabad döntése, de Isten ezeket a döntéseket bekalkulálja, és mindent úgy hoz az életünkben, ahogy annak lennie kell. Nem véletlen, hogy melyik korban születtünk. Nem véletlen, hogy magyarnak születtünk, ha tetszik, ha nem. Nem véletlen, hogy melyik családba születtünk. Semmi nem véletlen az életünkben. Isten mindent úgy helyez el az életünkbe, hogy az a mi fejlődésünk, életünk szempontjából a legjobb legyen. És talán a leghatározottabb mondat, semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Isten még a rosszat is belekalkulálja a dolgokba. Tehát hiába voltak Hitlerek és Sztálinok, nem Isten akarta, hogy legyenek, de látta, hogy lesznek, és bekalkulálta az emberi történelmben Hitlert is és Sztálint is. Mert az ember szabad akaratát, az emberek, a népek, a népcsoportok, a nemzetek választását Isten tiszteletben tartja. És csak hogy még vizuálisabban bennünk maradjon ez a kép, és ez bátorításul is szeretném mondani, mert azt gondolom, hogy sok keresztényben is valahol ez van, hogy hát minek rugdalozzak a sorsom ellen, a sorsom az adott, és bármit teszek is, nem tudok a sorsom ellen mit tenni. A Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Olyan ez, az egész életünk olyan, mintha egy erdőben sétálnánk, és minden döntésünk olyan, mint amikor az erdőben egy útelágazáshoz érünk. Az útelágazás azt jelenti, hogy sokfelé lehet tovább folytatni az utunkat. Isten kijelöl általában egy utat, és azt mondja, hogy én azt tanácsolom, hogy ezen az úton menj. Mert ha ezen az úton mész, akkor biztos nem fogsz eltévedni, biztos nem fogod kitörölni a bokádat, biztos időben oda fogsz érni, ahová elindultál. De nem mondja azt, hogy tehát nem köt meg bennünket, mint a kis malacokat, vagy nem tudom miket, és a nyakunknál fogva nem rángat ezen az úton, hanem azt mondja, hogy én ezt ajánlom, ezen menjél, de persze mehetsz másra is, de hát akkor nem biztos, hogy oda jutsz. És az ember dönt. Minden egyes ilyen kis útelágazásnál, és hát sajnos bizony nem mindig azt az utat választjuk, ami tanácsolva van, és ezért bukdácsolunk és eltévedünk. Viszont Isten mindig látja, hogy mit választunk. Azt is látja, ha rosszat választunk. Ha rossz útra tévedtünk, akkor nem sokára egy újabb útelágazást hoz az életünkben, ahol van lehetőségünk visszatérni a jó útra. És Isten megint szól, és mondja, hogy kicsit már messzebb jársz én tőlem, de azt tanácsom, hogy ezen az úton menjél, mert visszatalálsz a jó útra. És az ember ismét dönthet, és Isten ezt megint előre látja. Tehát nem Isten rendelte el Júdásnak, hogy neki árulóvá kell lennie, de Isten előre látta, hogy lesz a tanítványok között egy, aki úgy fog dönteni, hogy elárulja az ő mesterét. És őt belekalkulálta a megváltási tervbe. A Biblia így tárja elénk Júdás evangéliumát, és én azt gondolom, hogy ez a hiteles, hiszen ezek az evangéliumok, illetve a Biblia egésze, ami teljes egészében, tehát az Új és Új Szövetség összefügg, fel nem bontható, ezek mind-mind erről tesznek tanúságot, hogy Isten alapvetően jó, az Isten alapvetően szereti az embert, az Isten alapvetően tiszteletben tartja az ember szabad választását, és nem fátumként kell végigmenni az életünkön, hanem csak magunkon múlik, hogy mit kezdünk az életünkkel, csak a saját döntéseink határozzák meg, hogy az életünkkel mi lesz. Hát ennyi fért a mai esténkben, én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!